Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Nehéz kötelességünknek kell eleget tennünk. Hírt kell adnunk arról, hogy meghalt Bartóczy Csaba. Adáskörzetünkben lehetnek olyanok, akiknek ismerős a neve, különösen olyanok, akik Székelyudvarhelyen élnek, vagy éltek a rendszerváltás éveiben, és nagyon sokan nem tudhatják, hogy ki ő. A Magyar Hang újságírója Lukács Csaba írt egy megrendítő riportot Bartóczy Csaba életéről és haláláról. Arra kértem, hogy legyen ma a vendégünk, és idézzük fel ezt a tanulságos és drámai életutat. Mikor találkoztál, és hogy te Csabával? Kicsit ismertesd az életét hallgatóinkkal.
Hát én Székelyudvarhelyen végeztem a középiskolát, az akkor Petrogróza ipari liceumnak nevezett, ma már Tamási Áron nevét viselő gimnáziumban, és a rendszerváltás követő időszakban Bartóczy Csaba egy közismert figurája volt a székelyföldi közéletnek. Ő szakszervezeti vezető lett, tehát annak választották a Technoutilás nevű elég nagy gyárban, ha jól emlékszem, a több ezer dolgozója volt annak idején Székelyudvarhelyen. Ez egy ilyen mezőgazdasági gépeket és ilyen élelmiszeripari berendezéseket gyártó vállalat volt. És egy olyan figura volt, aki nem szállt el a hatalomtól, legalábbis a gyári munkások ezt mondják, hogy ő megmaradt a munkás ruhájában és az esztergapad mellett, és csak akkor ment föl a szakszervezeti irodába, amikor nagyon muszáj volt. És politizált is, az RMDSZ-nek a radikális szárnyához tartozott, az Erdély Magyar Kezdeményezés, ha jól emlékszem erre, az RMDSZ frakcióra, annak volt az egyik szószólója, Katona Ádám irodalomtörténésszel közösen, és ő nagyon hangosan és erőteljesen kiállt a székely autonómia mellett, tehát ő az RMDSZ-ben azokat képviselte, akik sokkal határozottabb és sokkal erősebb kiállást vártak a politikától ezen a területen. És hát volt egy esemény, valamikor a 90-es évek közepén, a dátumokkal sajnos nem állok jól, tehát ezt kellene nézzem a Google segítségével, de azt hiszem 95 magasságában volt egy esemény, amikor egy svájci segélyszervezet Székelyudvarhely városától kért területet, hogy egy fogyatékos gyerekek számára létrehozandó intézményt létrehozzon. És hát ez a történet is kapott egy vajszínű árnyalatot egy idő után, mint annyi minden Erdélyben vagy Romániában. Kiderült erről a szervezetről, hogy gyakorlatilag a SZEKU-nak a külföldre menekített pénzét kezeli. Az a vállalati vezető, vagy az a segélyszervezeti vezető, aki ezt a várossal letárgyalta, arról is kiderült, hogy hát aktív tagja volt annak idején a titkosszolgálatnak. És hát az is kiderült, hogy amikor
itt mondjuk el, hogy hogy derült ki. Hát ezek az információk azért nem szoktak csak úgy felszínre jönni.
Hát az a baj, hogy ezt én sem tudom, mert ilyen mélységében nem mentem utána, de valahogy ezt kiderült, megírták az újságok, vagy nem tudom. Én is most már archívumokból dolgozom, és ott tényként kezelik, hogy kiderült, hogy ez az úriember a SZEKU-nak dolgozott.
De hát fogalmazunk úgy, hogy akkor ezt hírelték, igen.
Igen, hát akkor ezek jelentek meg az újságban, de a tevékenység is ezt látszódott igazolni, mert ugyan a város azért adta a területet, az úgynevezett Cserehátról van szó, a székelyudvarhelyiek ismerik ezt a részt, ez a város fölötti domboldal, azért adta a területet, hogy a városbeli és a környékbeli fogyatékos gyerekek számára hozzanak létre ott egy modern intézményt. És amikor fölépült az intézmény, ez valóban egy többszintes épület, modern intézmény, kiderült, hogy hát nem feltétlenül, sőt az első időkben, most nem tudom, hogy áll a helyzet, de akkor az első időkben nem a város és környéke fogyatékos gyerekeinek a kezelésére vagy életére szánták ezt az épületet, hanem távoli vidéketől hoztak oda gyerekeket, és nem is a város vagy a város környéki embereket alkalmazták ott dolgozónak, hanem egy apáca rend, a Szeplőtlen Szív kongregáció román ajkú apácáinak adták kezelésbe ezt az épületet. És ez nagyon komoly megütközést és felháborodást és ellenállást váltott ki a székelyudvarhelyekből. Én akkor éppen a városban éltem, egy rádiót és egy heti lapot alapítottam, tanítottam, és akkor abban a periódusban ott voltam, és tudom, azt emlékszem arra, hogy nagyon komoly több ezres tüntetések folytak a Csereháti épület előtt, és ez az egyik ilyen tüntetés fajult el, vagy módosult abba az irányba. Bardóczi Csaba egyik szószólója volt ennek az eseménynek, hogy a városlakók bementek a Csereháti intézménybe, és az ölükbe kihozták az apácákat, akik nem mindenik akart kijönni, tehát ott voltak ilyen kellemetlen események is, tehát kapálózó apácák, és őket kihozó emberek.
Ez a mozgásszabadság korlátozása azért, ha szigorúan vesszük, tehát nem egy jogszerű cselekmény, tegyük hozzá.
Igen, utólag visszanézve nyilván ez egy vitatható esemény volt.
Akkor nem, hát az emberek... figyelj, ezen nincs mit vitatkozni. Tehát valakit akaratával ellenére kihozni egy intézményből polgári személyek, tehát ez önkényeskedés. Még akkor is, hogyha ez a történet, így ahogy elmondod, a helyiek szempontjából nem volt méltányos, és nem volt elfogadható ilyen cselekményt, ez azért így nem
ez így van, de azért figyelmeztetném a hallgatót, hogy a 90-es évek közepén járunk, tehát akkor ezek a dolgok még nem voltak ennyire, hogy is mondjam, szigorúan rendezve, tehát egész egyszerűen ott és akkor az emberek úgy érezték, hogy egy óriási méltánytalanság érte őket, és ezért ehhez a ma már valóban vitatható eszközhöz nyúltak.
Igen,
utána megérkezett a katonaság, tehát másnap megérkezett a katonaság. A katonaság is konkrétan kidobálta a székelyudvarhelyeket az elfoglalt épületből, és azóta a dolog az ugyanúgy folytatódik, vagy folytatódott, ahogy azt a segélyszervezet kitalálta. De mondom, a székelyudvarhelyiek nem erre a célra, és nem ezekkel a feltételekkel adták a területet a segélyszervezetnek.
Arra kérlek, hogy itt nyissunk egy zárójelet, mert ez nagyon fontos, amit az előbb mondtál, hogy a 90-es években járunk, a 90-es évek közepén, amikor a csendőrség visszavitte az apácát, csendőri megerősítéssel visszamennek az apácák az épületbe, az 1997-ben történik. Emlékeztessük a hallgatót arra, hogy ugye 90 elején vannak a legsúlyosabb etnikai összecsapások Marosvásárhelyen, Szatmárnémetiben, és eleve nagyon feszült az etnikai viszony Románia szerte, Erdély szerte. Utána jönnek a bányászjárások, tehát hogy az ilyen típusú, ebből a szempontból igazad van, hogy az ilyen típusú fizikai erőszakig fokozódó összecsapások, konfliktusok napirenden voltak. Akkor se gondolta ezt senki, se normálisnak, se jogszerűnek, de ez volt az az időszak, amikor ilyenek történtek. És akkor ekkor válik hát országszerte ismerté Bardóczi Csaba?
Igen, az történt, hogy ez az apáca kivitel, ez értelemszerűen a román sajtóban is nagyon komoly figyelmet kapott, és az egyik fotón fölbukkan Bardóczi Csaba, ahogy éppen kivisz egy apácát, ezért ő lett az emblematikus figurája ennek az eseménynek, és a román igazságszolgáltatás is őt találta meg. Tehát elindult egy per ellene, és ennek különböző fokozatai voltak, és több évet tartott, de aztán másodfokon a marosvásárhelyi ítélőtábra letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Ennek is vannak mindenféle olyan ágazatai ennek a pernek, amelyek gyanúsak, vagy ma már nem így zajlanának le. Nagyon úgy tűnt, hogy a román hatalom őt mindenképpen el akarta ítélni. És ezt olyan közéleti személyiségek is így gondolták, mint például Sütő András. Tehát akkor elindult egy aláírásgyűjtés Csaba mellett, és azt nagyon neves erdélyi közéleti személyiségek írták alá, álltak ki Bardóczi Csaba mellett. De ez nem volt eredményes, ráadásul itt halmozódtak a dolgok, mert az első fokon ő felfüggesztetet kapott, de valószínűleg ráállt a rendőrség, vagy elkezdték figyelni, és akkor elővettek régi ügyeket, meg elkapták úgy, hogy talán jogosítvány nélkül vezetett. Tehát a lényeg az, hogy
ittasan és olyan helyzetben... Nélkül.
Tehát előtte vezetett ittasan, azért elvették a jogosítványát, aztán vezetett jogosítvány nélkül, és én így tudom a történetet, de nyilván ez 20 év vagy sok év távlatából nem vagyok benne biztos, hogy pont így történt. A lényeg az, hogy egy adott pillanatban neki be kellett volna vonulni a börtönbe, letölteni ezt a börtönbüntetését. És ő ezt nem vállalta, és átszökött Magyarországra, és azóta Magyarországon él. A Magyarországon is hát megtalálta őt a politika, vagy belekerült a politikába. 2006-ban a úgynevezett összödi beszéd után kirobbant tüntetés hullám idején. Ő az egyik ilyen Kossuth téri szószóló volt, tehát nagyon aktívan részt vett ezekben a tüntetésekben, és azonnal bizonyos október 23-ai eseményen, amikor a Fidesz nagygyűlésről hazatérő embereket is megtámadta a rendőrség, meg ott voltak mások is, akik megprovokálták is a rendőrséget, tehát ez is egy vitatott eseménye a magyar közéletnek, politikai beállítottságtól függően látják ezt ma is még az emberek, tehát nincs konszenzus ebből, hogy ott pontosan mi történt, de lényeg az, hogy ő nagyon komolyan élére állt a tüntetőknek, és konfliktusba került a rendőrséggel, gumilövedékkel arcon is lőtték, tehát a Magyar Nemzet címlapján megjelent egy fotó róla, akkor még névtelenül, mert nyilván a fotós meg a magyar közélet nem ismerte, de egy ilyen tipikus székely arc, kalapban, bajusszal, mosolyogva és egy jókora lyukkal az arcán. Tehát akkor is konfliktusba került az akkori hatalommal, és utána eltűnt így a közéletből. Én tartottam el a kapcsolatot, mert időnként megkeresett a szerkesztőségben, ahol dolgoztam, amikor pénzre volt szüksége, és láttam azt a folyamatot, azt a leépülési folyamatot, amiben ő belekerült. Tehát ez egy ilyen ördögi spirál. Nyilván a családja otthon maradt, tehát olyan, amikor el kellett meneküljön Romániából, akkor megszakadt az állandó kapcsolat a családdal, ennek lettek mindenféle következményei. Ő nagyon rosszul kezelte ezt az üldözötti életet, vagy ezt a otthonról el kellett menekülnöm dolgot. Alkohol problémái is lettek, és egyre inkább csúszott le, és végigment a magyarországi hajléktalanlét összes stációján. Tehát adott pillanatban a magyar adóhatóság kereste, mint az egyik legnagyobb adótartozót, mert Magyarországon sajnos ez egy bevett szokás bűnözői körökben, hogy hajléktalanokra íratnak veszteséges vagy adótartozást felhalmozó cégeket, akik aztán értelemszerűen nem fizetik be ezt az adótartozást, hiszen pont azért íratják rájuk, hogy ez soha ne, tehát hogy ne legyen ebből gondjuk. De Csaba is körözött volt a NAV által, több 10 milliós adótartozással, meg az utolsó időben egy ilyen, az is egy ilyen magyarországi szokás, vagy legalábbis nem tudom, hogy Romániában lenne ilyen, az úgynevezett csicskáztatás áldozata lett. Ez azt jelenti, hogy vidéken élő, vagy ilyen tanyán élő emberek gyakorlatilag rabszolgaként dolgoztatnak minimális ellátás és egy minimális szállás fejében embereket, és egy ilyen csoport, egy ilyen család fogságába került, aztán onnan sikerült kimenekíteni, többször utána jöttek Budapestre az utóbbi időben, nagyon sokszor agyba főbe verték, tehát megpróbálták őt visszavinni, és most sajnos múlt vasárnap éjjel elhunyt.
Ebben a lavinában, amit te elmesélsz, hol látod azt a pontot, ahol ezt meg lehetett volna állítani, vagy vissza lehetett volna fordítani, vagy kinek hát lehetett volna itt bármit tenni?
Szerintem nagyon sok pontban be lehetett volna avatkozni. Én is dolgoztam ezen, lelkiismert furdalásom is van, hogy nem sikerült. Nyilván, ugye halottról rosszat nem mondunk, tehát azért ő is dolgozott azon, hogy ez a folyamat minél jobban beinduljon, de azt gondolom, hogyha kapott volna esélyt, lehetett volna segíteni rajta. Mi egyszer forgattunk egy filmet a határon címen, ez volt a román-magyar határon lelőtt áldozatokról, és akkor hát elég alaposan megnéztük a román-magyar határt, és utána felajánlottuk neki, hogy ha akar, akkor haza tud menni. Nem élt ezzel a lehetőséggel, nem akart kockáztatni, mert azt tudni kell, hogy neki egy idő után nem is voltak papírok. Megkértem egy marosvásárhelyi ügyvédet, aki, ha jól tudom, ebben az ügyben az ügyvédje is volt, kincses elődött, és nagy köszönet neki a segítségért. Ő egy idő után kiderítette, hogy neki a romániai ügyei elévültek, tehát hazamehet lett volna. De addigra már nem voltak papírja is. Ugye Románia és Magyarország között schengeni határ van, igazolni kell magad, ezért ő nem akarta ezt megkockáztatni. Lehet, hogy egy idő után már szégyelte volna is hazamenni, ezt nem tudom. Próbáltam neki például, tehát próbáltam neki abban segíteni, hogy fölvettem a kapcsolatot az otthoni megyei önkormányzatokkal, hogy Csaba nagyon rossz helyzetben van, valamelyik faluban egy ilyen kiüresedett faluban vegyünk meg számára egy ingatlant és Székelyföldön, és akkor ott eléldegél, mert már nyugdíjra volt jogosult, nem kaptam erre érdemi választ. Megpróbáltam kikérni az ő munkakönyvét, ez egy ilyen romániai dolog, itt Magyarországon nincs ilyen, de lényeg az, hogy mivel megszűnt az a gyár, ahol ő dolgozott, ezért egy állami archívumba kerül, vagy egy archívumba kerültek ezek a munkakönyvek, és nekem nem adták ide, mert próbáltuk a nyugdíjbiztosítónál elintézni a nyugdíját, hogy legalább legyen valamiféle jövedelme. Tehát én azt gondolom, hogy összefogással vissza lehetett volna őt tolni egy olyan pályára, ami azért egy kicsit méltóbb életet ad ahhoz képest, mint hogy a Mester és Tinódi utca sarkán meg kell fagyni februárban, vagy olyan helyzetbe kell kerülni, amiből már nincsen visszaút.
Kint halt meg az utcán?
Nem az utcán halt meg, utolsó pillanatban annyira rosszul volt, hogy a szociális munkások, vagy volt neki egy ilyen gondozója, egy Erzsi nevezetű hölgy, aki próbált neki segíteni, és ő péntek este látta, hogy olyan rossz állapotban van, hogy mentőt hívott hozzá, és akkor bevitték egy ilyen elfekvőként működő budapesti kórházba, és hát ott halt meg, de akkor már visszafordíthatatlan folyamatok indultak el nála.
Azon gondolkoztam, amikor először olvastam a cikkedet a Magyar Hangban, hogy van egy nemzedék, amelynek több tagja vagy ilyen tragikus véget ért, vagy pedig nagyon szomorúan tengeti a napjait. Az a nemzedék, akik a legaktívabbak voltak a 90-es években, szakszervezetisek, közéletileg aktív emberek, akik exponálták magukat, hogy mennyire, innen a legnagyobb vérveszteség, ugye, és a legtöbb ilyen tragikus sors, az Marosvásárhelyen követhető vissza. Nyilván itt voltak a legerősebbek az ilyen jellegű konfliktusok is, amin rajta lehetett veszteni. Most Puci Béla neve jut eszembe, ami hát megint csak egy egészen elképesztő történet, ugye ő vezette a cigányokat a magyarok segítségére 1990-ben. Szerinted mennyire törvényszerű, hogy ez a generáció így végzi?
Hát én azt gondolom, hogy ez az egész, ezek a történetek, ami el, hát hogy is mondjam, hogy rádióképesen fogalmazzam, balul sikerült rendszerváltásunknak vagy nem tökéletesen sikerült rendszerváltásunknak a szomorú krónikája. Igen, tehát hatalmas reménnyel és hatalmas elvárásokkal indultunk a 90-es évek elején. Ugye Bardóczi Csaba is konkrétan politikus volt, hiszen ő az RMDS színeiben megyei tanácsosi mandátumot szerzett, tehát hogy ő a Hargita megyei tanácsban volt tanácsos évekig, és hajléktalanként hal meg Budapesti utcán. Ez azt jelzi számomra, és az ilyen a hozzá hasonló sorsú emberek története, hogy hát a rendszerváltás az valahol zátonyra futott. Talán túl nagyok voltak az elvárásaink, vagy túl naívak voltunk, de hát nyilván nem volt összehasonlítási alap. Egy diktatúrából tértünk át egy másik világba, és azt gondoltuk, hogy minden nagyon jó és nagyon szép lesz.
Nem csak a rendszerváltás bukott meg, azért figyelj meg, az ő életében ezek a fordulópontok mind valamilyen nagyon fontos közéleti fejezethez, korszakhatáshoz kötődnek. Ott a 90-es évek végén, amikor elítélik, akkor az már nem a rendszerváltásról szólt, vagy nem csak a rendszerváltásról szólt az a korszak, hanem a román jogállamiság helyreállításáról. Ez az egész Csereháti történet annak a példája, hogy hogyan nem lehet jogszerűtlen helyzetekkel kezelni egy jogsértést. És ezt nem ismerte fel a magyar közélet, és belelovalták magukat emberek jogsértő igazságkeresésbe. Hogy ez, amit te említesz, a 2006-os tüntetések, megint, tehát Bardóczi tipikusan az a figura, aki belelovalja, exponálja magát. Tudod, minden forradalomnak megvannak az elsősorban álló áldozatai, akik nem mérlegelik, hogy kötél vagy golyó, hogy az első sor el fog esni, hogy senki nem fog melléjük állni. Tehát érted, 2006-ban indul meg az a fülkeforradalom, amelynek győztesei mai napig hatalomban vannak. És ő...
Ez jogos meglátás, de pont azt gondolom, hogy a fülkeforradalom jelenlegi győztesei, mondjam, összeszedtek maguknak olyan vagyonokat, hogy abból morzsákat le lehetett volna csöpögtetni Bardóczi Csabának, és hogy ne az utcán haljon meg szerencsétlenül. Tehát számomra ez a történet pont ettől erős, hogy mind az erdélyi magyar közélet, mind az anyaországi magát keresztény jobboldalinak mondó elit nem volt elég erős ahhoz, hogy észrevegye a közülük kieső vagy eleső szerencsétleneket.
Vannak itt lényeges társadalmi viták, most az emberi tragédián túl. Az egyik, ez az erdélyi magyarok a magyar közéletbe. Ugye ő a Kossuth téri lázongók, ő az, aki kötéllel fenyegeti meg Gyurcsány Ferencet 2006-ban. És ő lesz a Kossuth téri lázongók székely arca. Na most abban az időben, a 2005-ös népszavazás után az erdélyi magyarok vagy a keblére ölelte a magyar társadalom egyik fele, a másik fele meg kitagadta. Ilyen viszonyok között felismerni, hogy valaki milyen hübrisznek, tévedésnek, milyen indulatoknak a fogja, vagy áldozata, vagy nem tudom, képviselője, és ezzel együtt támogatni, ha bajba jut. Tehát nagyon nagyfokú empátia kell hozzá, meg bölcsesség. Ez az egyik dolog. Tehát ez a székely arcá válni, meg szabadságharcossá, meg nem tudom, mivé egy ilyen helyzetben, nagyon kockázatos. A másik dolog, meg itt a hajléktalan kérdés Magyarországon. Ugye illegálisnak nyilvánították a hajléktalanságot. Nem lehet a köztéren tartózkodni. Ki a fene gondolta, hogy az a rendszer fordul a hajléktalanok ellen, amely rendszernek a megszilárdulását egy később hajléktalanná váló ember támogatta, erősítette, saját életét semmibe véve és kockáztatva. Érted, hogy mennyire beleállt ez az ember az ütközők közé? És mennyire rajta vesztett?
Az számomra is egy döbbenetes dolog volt most, hogy így az irataiit rendezem, ugyanis én vállaltam azt, és intézem a hamvasztásának a költségeit, meg haza fogom szállítani a családnak a hamvakat. Tehát most a papírjait rendezgetve láttam azt, hogy hányszor megbüntették az elmúlt napokban, mert este 8 óra után jogszerűtlenül tartózkodott az utcán. De hát egy hajléktalan hol tartózkodja, hogyha nincsen neki szállása. Tehát hogy ez egy nagyon, nagyon fura helyzet ebben a nagyon fura időben, hogy az utolsó napja is azzal teltek, hogy rendőrök próbálták vegzálni, de nyilván megtehette volna talán, ebben nem vagyok biztos, hogy bemegy egy hajléktalan szállóra, nem tudom, mert ennek nem néztem utána, hogy mennyire zsúfoltak jelenleg a hajléktalan szállók, meg tudom azt, hogy ő nem is nagyon akart, tehát azért azt tudni kell, hogy ő eléggé öntörvényű ember volt, és a szabályokat nem szívesen tartotta be, de hát vagyunk ilyenek, hát ettől még nem kell az utcán meghalni.
Hát kérdés, hogy valóban milyen ember volt, és milyen emberré tették a körülmények, amiben élt az utcán, a csicskáztató rabszolgatartók között. Tehát ez egy sor olyan, és tehát emlékeztessük magunkat újra és újra. A rendszerváltás egyik legtekintélyesebb gyárának, tekintélyes szakszervezeti vezetőjéről, egy jó munkás emberről beszélünk.
Aki igen, aki politikus is volt, tehát megyei tanácsos is volt évekig.
Ilyenkor kezdődik a mi lett volna ha kérdés, hogyha az a gyár nem megy, nem zár be, hogyha megmaradnak a munkák, ha a pályakép, ez a munkás pályakép, vagy ez a szakszervezeti pályakép tovább folytatható, épp marad, ha nem így alakulnak a közéleti viták, hogyha nem lesznek ilyen etnikai konfliktusok a Székelyföld kellős közepén, ha nem itt akarnak demonstratív ítéletekkel félelmet kelteni, visszaszorítani érdekképviseletet, hogyha az érdekképviselet nem veszti el az arányérzékét, és nem nyúl jogszerűtlen eszközökhöz. Na hát nem tudom, hogy szabad-e ilyen mi lett volna, ha a kérdéseket feltenni. Vagy hogy hol lehetett volna ezt az egészet megállítani.
Én azt gondolom, hogy a kérdéseket föl lehet tenni, és számomra is ez a történet attól erős, hogy elgondolkodhatott. Tehát én napok óta gondolkodom azon, hogy ez hol csúszott el ilyen tragikus irányba, és mi benne az én felelősségem. Tehát mit tudtam volna többet tenni, vagy mit lehetett volna még tenni, hogy ne ez legyen a végkifejlet.
Nagyon nehéz kérdés, hogy személyes szinten kinek lehet itt még felelőssége, lehetősége arra, hogy tegyen valamit egy ilyen helyzetben, hogy ha nem működik a közéletünk, akkor a családi viszonyok, a baráti viszonyok. Tehát azt gondolná az ember, hogy egy ilyen betyárnak, tehát ez a Bardóczy Csaba, egy klasszikus 19. századi betyár. Hol vannak a betyártársai, a betyárt csapat?
És van betyárt becsület
És hol a
táboron
betyárt?
belül.
Igen, igen.
Igen.
Hogy ez az elmagányosodás, ez hogy történik?
Hát ezek jó kérdések, sajnos nem tudom rá a választ. Nyilván valószínűleg, hogy szociális munkával foglalkozók, vagy társadalom lélektalanttal foglalkozók erre egy pontosabb választ tudnának adni. Ebben nem a dű van és a tehetetlenség érzet, hogy miért kellett ennek így alakulnia, és ha már így alakult, akkor legalább méltóképpen tudják eltemetni. Ha jól emlékszem, akkor ő kőrispataki, tehát ott van a családi sírbolt, és nekem most az a feladatom, hogy ezt lehetővé tegyem, hogy a hamvai hazakerüljenek, és el tudják temetni.
Történet Bardóczi Csabáról, Székelyföldről, a rendszerváltásról, a 2000-es évek viszontagságairól, bukásainkról. Lukács Csaba írta ezt meg a Magyar Hang oldalán, drámai riport, szerintem ez az első negyed év nagy riportja. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, aki teheti, olvassa el Bardóczi Csaba életéről szóló beszámolót, és mindenki vonja le a maga levonni valóját, és emlékezzünk, amennyire lehet. Köszönöm szépen, Lukács Csaba.
Én köszönöm a lehetőséget, minden jót.
Ez volt az Értsünk Szót. Ma este hanganyagunk visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. Nagyon várjuk véleményeiket, hozzászólásaikat a honlapra, vagy akár személyes Facebook oldalamra is. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Tartalmas rádiózást, nyugodalmas estét, viszonthallásra.